Kránész professzor úr, a Pázmány Péterről, vallástudomány ökumenizmus szakterületről, aki 2019-ben a Debreceni Református Teológiától Kustár Zoltán rektor úrtól a Prónitátén Krisztó díjat kapta. Nächster Vortrag halten der Professor Dr. Mihály Kránész von der Budapester Pázmány Péter Universität, Fachgebiet Religionswissenschaften Ökumene, der voriges Jahr von der reformierten Theologie in Debrecen von Herrn Zoltán Kustár Rektor den Preis Pro Unitate in Christo bekommen hat.
Püspök úr, kedves kollégák, tisztelt konferencia hölgyeim és uraim, a 31. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia témája, ahogy látjuk, hallottuk, szerencsésen találkozik Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben található leírásával, mely az Úr vacsorájáról szól. 1 Korintus 11, 23, 25, három vers mindössze. Még a 26-at is azért idevehetjük. Ezt a rövid, de annál jelentősebb szakaszt időrendben az utolsó vacsora legelső lejegyzésének lehet tekinteni. Nevezhetjük ezt a részt az úrvacsora, a szentmise, az eukarisztia, vagy ahogy a katolikus szentírásban szerepel, az oltári szentség ünneplésének. Ebben a leírásban, mely rituális jellegű, a lényeges tartalmi mozzanat az áldozat. Tehát így a cím, a konferencia témája is, és magának ennek a rövid részletnek a tartalma nagyon szépen megfelel egymásnak, és így összevág. Áldozat és rítus tehát egyszerre van jelen a páli levélben, ebben a néhány sorban. Ez azonban nem egy egyszerű elbeszélés, hanem élő gyakorlat. Ugyanis az Úr vacsorája annak ünneplése során az áldozat jelenvalóvá válik, hiszen ezért teszik. Ez nem csak egyszer, hanem továbbra is meg kell tenni. Ezért szükséges, hogy vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert enélkül saját ítéletét eszi és issza. A levélből értesülünk, hogy Pálnak kiforrott ismerete van a közösséget, az egyházat összetartó liturgiáról, az utolsó vacsoráról, melyben Jézus a kenyerét és a bort összekapcsolja élet áldozatával. Tehát itt is a liturgia és az áldozat megint együtt szerepel. És ez az élet áldozata a halála. Halálodat hirdetjük, Urunk, hittel vagyunk feltámadásodat, amíg el nem jössz. És Pál arról is szól, hogy Jézus meghagyja tanítványainak, hogy ezt a rituális eseményt az ő emlékezetére tegyék meg újra. Az áldozat páli felfogása hatalmas teológiai irodalmat eredményezett. Krisztus az áldozatával ugye megváltott minket, ugye ennek a mély teológiai tartalma. Protestánsok és katolikusok között számos vitát eredményezett, hogy vajon az egyház által bemutatott mise áldozat-e vagy sem. Az 1 Korintus 11.24-ben ez az én testem, értetek. Szent István társulati ezt teszi hozzá, hogy amelyet értetek, adok. Már kis hozzátétel. 11.25-ben pedig ez a kehely az új szövetség az én véremben. Szintén a Szent István társulati fordítás. Ahhoz, hogy Pál gondolkodását megértsük, alaposan tanulmányoznunk kell az ő áldozati szótárát. Hogy vajon áldozatként tudjuk felismerni Krisztus halálát. A páli áldozati szótár nagy vonalakban csak a tüsszein, áldozni, feláldozni, tüszia, áldozat, áldozati alkalom, tüsszia stérion, oltár, utána pedig a proszfora, felajánlás, adomány. Ez nem csak áldozati állat, ahogy elhangzott professzor asszonytól, fel lehet ajánlani olajat, bort, lisztet és más ételeket. És még vannak természetesen más olyan jellegű italáldozat, például, ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják, mondja Pál, 2 Timóteus 4:6-ból pedig véremet nem sokára kiontják áldozatul. Tehát a saját életét is így fogja fel. Ezeket is a Szeptuagintában létező és meglévő szavakat is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy helyesen értsük ezt a rövid 1 Korintus 11, ugye 23 és 25-öt. A latreu ein, ugye szolgálni, latreia szolgálat, itt vallási kultikus szolgálatot jelent, leiturgein, betölteni egy funkciót, hivatalt, szolgálatot, leiturgia, ugye kultikus szolgálat, naos, a szentély, hogyha a templomra is gondolunk, valamint az áldozatot kísérő szavakat is érdemes így körbejárni, az eulogein, az áldani, eulogia, áldás, eukarisztein, ugye elhangzott már, hálát adni, eukarisztia, hálaadás, ezeknek a szavaknak egyébként korábban nincs áldozati hangsúlya a zsidó hagyományban. Az áldozati összefüggésben nincs jelentőség, különbség a páli és a páli hagyományban íródott levelek szóhasználata között, a pasztorális levelekben pedig, amely páli levelek meghosszabbításaként értelmezhető, szerepelnek ezek a szavak is. Valószínűleg nem Pál volt az első, aki a názáreti Jézus halálát áldozatként fogta fel. Az 1 Korintus 11:25-26-ban felidézett utolsó vacsorai szöveg előtt hangsúlyozza, hogy én az Úrtól kaptam, amit közöltem veletek. 1 Korintus 11:23. Ám Pál ad ennek az állításnak, Krisztus keresztáldozata értelmezésének egy páratlan hangsúlyt. Krisztus szeretett minket, és odaadta magát értünk jóillatú áldozati adományként az Istennek. Értelmezése Krisztus halálának. Ajándék, ugye proszforán, és áldozat, a tüszia, az Istennek kedves jó illatul. És akkor megint csak ott vagyunk az ószövetségi áldozatfelfogásban. Galata levél 2:20-ban megint csak Pálnak a vallomását hallgassuk meg. Isten szeretett engem, nagyon személyes, és feláldozta magát értem. Feláldozta magát értem. Azon kívül az 1 Korintus 15 első verseit is még idehozhatjuk, hogy Krisztus meghalt bűneinkért. Ez már megint csak egy keresztény értelmezés, hiszen ugye a pogányok ezzel nem tudtak mit kezdeni, ugye görög szövegről van szó, meghalt bűneinkért, magyarázni kellett az írások szerint. Ezt sem érthették, hogy mit is jelent pontosan az írások szerint, ugye ezt is el kellett magyarázni. És akkor én is hadd soroljam fel, amit a professzor asszony már úgy elmondott, a különféle áldozati tevékenységről, hogy égő áldozat, ételáldozat, közösségi áldozat, engesztelő áldozat, jóvátételi áldozat, és az egyszerű ember engesztelő áldozata, 2 gerle vagy 2 galamb, ezt mind a Leviták könyve első 7 fejezeteiben találjuk meg. Ezt csak így felírtam egymás után. Krisztus meghalt, ugye? 1 Korintus 15, meghalt bűneinkért. Krisztus meghalt valamiért, bűneinkért formula. Ez egy korábbi, mint a páli levelek. Hiszen az levelet is, vagy ezt a fejezetet így kezdi, hogy azt adom át, amit magam is kaptam. Tehát átadás, átvétel, továbbadás. Tehát Krisztus meghalt értünk, 1 Tesz 5:10. Krisztus meghalt a bűneinkért, az említett 1 Korintus 15:3. Krisztus meghalt a bűnösökért, Római Levél 5:6. Hyper plusz genitívus, 3 értelme van, vagy a helyettesítés értelmében értünk, helyettünk. Oksági értelemben, bűneinkért, ugye valamiért, és célzatosság értelmében is felfoghatjuk, valakinek a javára. Értetek. Az áldozati vonás tehát már jelen van a keresztény gondolkodásban, a meghalt valamiért, valakiért kifejezésben. Ha Krisztus a bűnökért, bűneinkért halt meg, akkor ezzel valami hasonló szerepet játszott, mint az Ószövetségben az áldozat bemutatás. A bűnért való áldozat. Leviták 4. És a jóvátételi áldozat. Leviták 5. Tehát Pál az első korintusi levélben használ kifejezetten áldozati terminológiát, amikor Jézus haláláról beszél. Ugye itt van ez a gyönyörű szöveg előttünk, amely minden egyház számára, ugye ez is elhangzott már, nagyon fontos, nagyon értékes, és hát majdnem kívülről tudjuk. És Pál az első, aki ezt lejegyzi. Egogár parelabon apotu kyriu. Mi is ez, hogy az Úrtól kaptam? Valószínűleg nem kell külön kinyilatkoztatásra gondolni. Egyszerűen Pál beáll az apostoli hagyomány folytonosságában, és persze, hogy Jézus az első, aki ezt kimondja, és utána a többi apostol, aztán ott van Pál is. Így elmondhatja, hogy az Úrtól tulajdonképpen származik mindez, tehát az Úrtól kaptam. Hokai paredoka hymin. A paradózis, a hagyomány, ugye a dózis, az adag, átadás, para, átadás. Nektek, hymin, hotiho kyrios Jézus, ugye, az Úr Krisztus, tehát az Úr Jézus, ez is nagyon fontos, mind a két szó. Enté nükti, ugye, az éjszakában, hé paredideto, amelyen átadatot, ugye ez a passzívum, megint csak már korábban elhangzott az isteni beavatkozás. Élában árton, kezébe vette a kenyeret, kai eukarisztészás, eklassen, megtörte, kai eipen, tehát hálát adott, megtörte és mondta, tutomu estén tosszomá. Ez a kenyér az én testem. Tehát ez az én testem, to hyper hymon. Értetek, nincs ott az, hogy adatik, ez az értelmezés, a hozzátoldás. Tutó pojeite esztén hémon anamnészin, az anamnézis, ugye erre is egy külön teológia épül fel, mi is ez az emlékezés. Nem csak úgy, hogy hát idézzük fel azt, amit Jézus tett, hanem amit később Pál értelmezésként hozzátesz, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye ezt nem találjuk meg a szinoptikus evangéliumoknál. Hossza utóz, kaj to potérjon metatu deipnészáj, ugye, vacsora közben a kezébe vette a kenyeret, legon, tutótó potérjon hikájné diatéké esztin, ugye, ez a kehely, az új szövetség, ento emo haimati, az én véremben. Áldozat, a vér, ugye a véremet ontják, mondja Pál máshol, tehát ez nagyon szorosan a két fogalom összetartozik. Tutópo jejte, hoszakis, ejen pinéte, eisztén, emén, ánám nészim, és megint csak, hogy valahányszor isztok ebből, akkor az én emlékezetemre cselekedjétek. Hát tulajdonképpen én a lényeget elmondtam. Tehát Pál ugye Jézus halálát áldozatként értelmezi, és ez az első keresztények között egy liturgikus keretet vesz magára, hiszen egy nagyon ünnepélyes kijelentés Páltól. Jézus az utolsó vacsorán kimondott szavait ugye többféleképpen hagyományozták tovább. Ez a kenyér az én testem, ugye? Ez a bor a vérem. Valószínű, hogy ez lehetett a legegyszerűbb megfogalmazás és az Úr Jézustól származó szó. Ehhez tartozik ugye a magyarázat, az új szövetség, vagy az emlékezés. És Pál viszont úgy adja vissza ennek az alapításnak a szövegét, ahogy ő már a liturgiából ismerte. Az értetek adatik, hyper humon didomenon, Istenre utal, ahogy említettem, Jézus önfeláldozására, bár az ő szabad döntéséből származik, mégsem egyedül ez az ő tette, hanem Istené, amennyiben ő Isten akaratának megfelel. Az értetek pedig a szotériológiai jelleget hangsúlyozza, amely, ahogy hallottuk, Pálnak többi levelében is erről fordul, bűneitekért vagy bűnökért. Tehát Pálnál Jézus, hiszen felidézi, hogy elárultatásának éjszakáján, ugye, az Úr Jézus mit tett? Az apostoloknak saját testét nyújtja, ez az én testem, értetek? A kehelyről pedig ez az új szövetség az én véremben. Nem találjuk a sokakért kifejezést. Ez az én vérem a szövetségé, mondja Máté, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. Hopp, egy másik meghatározást találunk itt. Érdekes viszont, hogy az 1 Korintus 10.33-ban, vagyis éppen az Úr vacsorája előtti fejezetben, Pál éppen a keresztény áldozattal kapcsolatban írja, nem a magam hasznát keresem, hanem sokakét. Cserháti Sándor evangélikus biblikus szerint elképzelhető, hogy a kifejezés megválasztásában a márki úrvacsorai hagyomány sokakért hatott Pálra, aki a polüsz, a sok határozatlan számnevet használja, mely többes számban a többséget fejezi ki, és nem, ahogy várnánk, a mindenkiért névmást. Bár a lényegi pontokban Lukács elbeszélése megegyezik Márk párhuzamos szövegével, Pennyi professzor úr erre is utalt a előadásában, részletekben több eltérés mutatható ki. Ebből arra következtethetünk, hogy a harmadik evangélista Márkon kívüli egyéni forrást vagy hagyományt is felhasznált. A lukácsi változat az eukarisztia elbeszélésében érdekessége, hogy a márki és a páli típussal is hasonlóságot mutat. Összességében véve inkább a páli változathoz áll közelebb. Bár a páli leírás alapjaiban kapcsolatban áll Lukács elbeszélésével, Lukács 22.15-20, és némileg különbözik Márk és Máté leírásától, mégis eredeti lejegyzése az eukarisztia alapításának, mely valószínűleg az antiókiai egyházból származik, Pálhoz a hagyomány útján jut el, de nem mint szemtanúhoz, hanem inkább annak liturgikus elbeszélése idézeteként, hogy mit tett az Úr az utolsó vacsorán. Jól lehet kis hozzáadással kiegészítve, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, 1 Korintus 11.24, nem csak egyszerűen felidézi az eseményt, hanem egyéb kérdések tárgyalásakor is utal rá. Pál számára az eukarisztia mindenek előtt az Úr vacsorája. 1 Korintus 11.20. Kyriakon deipnon. Az a lakoma, melynek során Isten új népe a lelki ételt teszi, és a lelki italt issza. 1 Korintus 10.3.4. Ebben az eseményben az egyház az új szövetség közösségeként jelenik meg, amennyiben részesedik, és ez nagyon fontos, a metexis, az Úr asztaláról, a nép áldozása a Krisztussal és másokkal való egységet jelzi. Ez a Krisztus testében való részesedés már a koinonia, és ez is épít a közelben, 1 Korintus 10.26-ban a koinonia megjelenik. Az Apcsel 20.7-ben azt olvassuk, hogy a hét első napján, magyarul így tudjuk ezt visszaadni, gyűltek össze a keresztények kenyértörésre Troász városában. A görög szövegben szó szerint ez áll a szombatra eső egy napon, endeti miáton, szabbaton. Az amerikai szentírás tudós Joseph Augustine Fitzmeyer 2016-ban hunyt el, a troászi eseményekről leírja, ahol Pál éjszakában nyúló igehirdetése közben a ház harmadik szintjének ablakából kizuhant egy fiatal ember. Lukácsot, az Apcsel íróját idézem, Eutikus feltámasztása, ugye, párhuzamba állítható Péter cselekedetével, aki Tabitát támasztotta fel Joppéban. Eutikus görögül szerencsés, találó névválasztás Lukács részéről, mondja a Fitzmeyer, tehát névadásra is elképzelhető, akinek a leírásában Pál az eukarisztikus kenyértörés összefüggésében hozza vissza a fiút az életbe. Ugye? És akkor itt már Jézus feltámadása is bejön. Ezután az apostol folytatja az eukarisztia ünneplését, tehát van egy beszéd, feltámasztja ezt a fiút, folytatódik az ünneplés, ám Lukács nem tesz említést a megtört kenyér kiosztásáról. Mivel a liturgia az Úr feltámadása és halál feletti győzelem emléke, ezért a hét első napja, ezért az endeti miaton szabbaton, így összekapcsolása alkalmas azzal az eseménnyel, amelyben feltámasztja Pál Eutikuszt. Korintusban vagyunk, és ez a hellenista ókor egyik legnagyobb kereskedelmi központja. Pál apostol és társai ebben a világvárosban igyekeznek az evangélium tanítását meggyökeresztetni, és ez sikeresen meg is történt. A társadalmi különbségek azonban megmaradtak valamennyien szinten a megkereszteltek között is. A keresztény közösség tagjai egyetlen testvéri közösségben találkoznak, épp az eukarisztia ünneplésével. És Pál apostolnak nem kis gondjába került a világban különböző társadalmi osztályokba, és néha korábban különböző vallásokhoz tartozók között egyetlen közösséget összefognia. Az egység megélése azonban nem volt zökkenőmentes. A tanítás, az örömhír mindenkinek szóló üzenetét csak fokozatosan tudták egységesen befogadni Korintusban, de más hellén városokban is. Pálnak nyomatékkal kellett kijelentenie, hogy nincs többé zsidó, görög, rabszolga, vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Ez az egység törekvés teljesen megfelel Krisztus kérésének, aki az utolsó vacsorán, vagyis szintén egy eukarisztikus környezetben fogalmazta meg tanítványaival kapcsolatban, legyenek mindnyájan egy. Ennek a jézusi kijelentésnek a szelleme ott él Pál apostol missziós tevékenysége középpontjában, és a nagyon összetett keresztény közösség számára is majd ez a tény valósul meg, hogy mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Köszönöm a figyelmet! Thank you.